Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Ferenc pápa 2014-ben meghirdette a szerzetesek évét, ami 2015. január 1-től december 31-ig tartott. A Mária Rádió műsorsorozatot készített, minden hónapban bemutattunk egy Magyarországon élő rendet, a szerzett történetét külföldön és hazánkban, feladatait, karizmáit, legnagyobb szentjeinek életét és műveit, helyzetüket a mai világban. Az én feladatom a ciszterciek bemutatása volt. Magyarországon a ciszterci rendnek van férfi és női ága is. A nővérek vendégfogadással, gyümölcsfeldolgozással, méhészettel, zöldségtermesztéssel foglalkoznak, természetesen az imádság mellett. A férfiág Isten dicsérete mellett oktatással foglalkozik, ez 4 gimnáziumot és egy nevelési központot jelent, az Irci apátsághoz tartozik egy látogatóközpont, a sörmanufaktúra és a híres arborétum is. A műsorban elhangzott néhány tanúságtétel, köztük volt Tölgyesi Alberik atya is. Alberik atya Bács-Topolyán született, ott járt iskolába, ott kapta a hivatását is, majd átjött Magyarországra, és 1992-ben lépett a rendbe. 1998-ban ünnepélyes fogadalmat tett, és 1999-ben pappá szentelték. Több helyen szolgált, Zirc, Olaszfalu, Budapest és ismét Zirc. Talán legtöbbet a Szent Imre városi Szent Imre plébánián töltött, összesen 8 évet. Mindenki szerette, szelíd, alázatos, imádságos, lelkű szerzetes pap volt. A fiatalok szerint Alberik atya állt legközelebb az általuk elképzelt szerzetesi ideálhoz. Az utóbbi 2 évben sokat volt kórházban, és fájó szívvel vettük a hírt, hogy 2022. június 28-án elhunyt. Ma este ráemlékezünk a 2015-ös tanúságtételével. Fogadják szeretettel! Tölgyesi Alberik, ciszterci atya beszél életéről, hivatásáról.
Polgári családban születtem, édesapám végig dolgozta jogi pályákat, édesanyám pedagógus volt, egy húgom van, aki maga is pedagógiai pályára lépett, és egy tisztes polgári nevelésben részesültem. Ehhez még hozzájárult édesapámnak a vallásossága, amit egyénileg élt meg, de nagyon tanúságtevő módon, és azután édesanyám is követte őt később. Nagymamámtól örököltem a hitet. A templomban az akkori rendszer miatt csak később kezdtünk el úgy hivatalosan járni, hogy a főhajóban, egyébként a sekrestjében vettünk részt, a szentmiséken gyermekkorom meghatározó élményei, hogy sekrestjében kellett, hogy álljunk és hallgassuk a szentmisét a hangszoron keresztül, amit talán nem is mindig értettünk a hugommal, de édesapámnak az arca meg a figyelme mindig irányjelző volt, hogy ott benn valami fontos történik.
Ez mikor és hol történt?
A Vajdaságban, Bács-Topolyán, középiskolában már egy kicsit szabadabban mozogtam, annak köszönhetően, hogy egy barátom elhívott minisztrálni, előbb hétköznapokon, aztán pedig vasárnapokon, akkor már kicsit enyhült a helyzet is, és látva a buzgóságomat, vagy az érdeklődésemet, akkor elkezdtem rendszeresen minisztrálni, és hát a minisztrálásból nőtt ki tulajdonképpen a hivatásom is.
Hogy alakul ez egy fiatalember lelkében?
Nagyon sok kegyelmi csomag adódik össze, ezt Kránitz Mihály professzor urat idézem, kitapinthatatlan, hogy hol van a végső gyökere, forrása, nyilván Jóisten indítja ezeket a kegyelmi csomagokat. Az első talán a Káplán úrnak, Bankó Nándor atyának a nyitottsága az ifjúság iránt, az ő hittanórái vasárnaponként, akkor már középiskolás voltam, és az ottani kórusnak, ami 60-70 éves kórus, Cecília kórus volt, ez volt a megtartó erő, ami a templom közösségéhez csatolt bennünket. Azután a katonaságban abszolút nem volt lehetőség a hitünket gyakorolni. Hát az az egy év megnövelte a szomjamat a hit dolgai iránt, és a végén már írtam saját plébánosomnak, hogy Jóisten valamire hív, de még pontosan nem tudom, hogy mire. És akkor írt egy olyan általános választ, ami igazából nekem nem volt válasz, és akkor folytattam a megkezdett utat, a jogi középiskolába jártam, és hát a jogi egyetemen kezdtem, főként édesapám elképzelését követve. Az első fél évben már kiderült, hogy ez nem nekem való. Akkor átmentem Szegedre, az ottani Dóm káplánatyájával kértem egy időpontot, hogy beszélgethessek vele. Látta, hogy a papi hivatás felé érdeklődök. Ő írt a pannonhalmi főapát úrnak. Tőle kaptam, emlékszem, január 6-án 1988-ban egy meghívó levelet. Ez állt benne, hogy szeretettel várunk Pannonhalmán, jelezd érkezésed időpontját, Asztrik Perjel. Akkor még Perjel volt. Nem mindjárt tudtam eleget tenni ennek a hívásnak, de később látogatóba megfordultam ott, és így fokozatosan bontakozott ki a hivatásom. Akkor már az újvidéki egyetemista fiataloknak, a hittanyának is tagja voltam. Dobó Tibor káplánatya volt akkor ott velünk, illetve Varga Enikő hitoktató, és ő rendezte össze magyar fiatalokat. És akkor éreztem, hogy itt valamit lépnem kell. Előbb elköltöztem a nagyszüleimtől, az ő legnagyobb megrökönyödésükre, itt Újvidékről, Péterváradra. Csak azért, hogy a szülői háznak a vonzás köréből egy kicsit kikerüljek. Aztán ott ért a belső sugallat, hogy el kell indulnom. Részt vettem a Nagymaros ifjúsági találkozón, megismerkedtem a piarista atyákkal, már szinte a szívembe volt a hivatás melletti elköteleződés szándéka, de igazából ez akkor történt meg, amikor beléptem a Váci piarista rendház ajtaján, és úgy bezárult mögöttem. Igaz, hogy nem piarista lett belőlem, de az volt a hivatás melletti döntésnek az a kitapintható pontja, ami azóta sem változott meg. Jóisten mindenkinél jobban szeretett, így szoktam fogalmazni.
papi hivatás mellett már a szerzetes hivatás is fölmerült?
A szerzetes hivatás az egyidős a papi hivatásommal, mondjuk azt így gondolati szinten. Ezért jelentkeztem a piaristákhoz, tudva azt, hogy ők az ifjúsággal foglalkoznak. Olvastam róluk, nagyon megtetszett az, hogy komoly és szigorú nevelésben részesítették őket. A kollégiumi nevelés, ami a piaristáknál volt, legalábbis Kecskeméten, az nekem nagyon megtetszett, hogy ott kicsit ilyen katonás fegyelem mellett nevelődnek a fiúk, és magam is, hogy a katonaságtól nagyon sokat kaptam, igazán olyan férfivá válásnak a folyamata volt számomra, és valahogy ezt szerettem volna tovább adni azoknak, akik majdan neveltjeim lesznek. Egy évet voltam, ez egy ilyen jelölt idő volt Kecskeméten, ott részt vettem részben a kollégiumi felügyeletben, az atyák életében segítettem ott, ahol tudtam. Farkas István atyára emlékezem nagyon szívesen, Bocsa József piarista atyára nagyon nagy szeretettel fogadtak, meg hát a nagy öreg piarista atyákra, akik a szétszóratás ideje alatt itt-ott szolgáltak, mint papok, és a többi atyákra is, akik fiatalok neveltek ott, Sárközi Sándorra, és még mondhatnék még jó néhány nevet. Közben a lelki gyakorlatot egy ciszterci atya tartotta az ottani rendházban, Marosi Cézár atya, és az ő vele való találkozás úgy megnyitotta számomra az érdeklődést a ciszterci rend iránt. Tudtam azt, hogy elvonultabb életet élnek, és ugyanúgy tanítással, neveléssel, meg lelkipásztori munkával foglalkoznak. Föltettem a Jóistennek, hogyha mind a három pályára érzek hivatást, az elvonult szerzetes életre, a lelkipásztori életre és az ifjúsággal való foglalkozásra, nevelésre, akkor Jóisten majd eldönti, hogy a három közül melyiket válassza, és így ezzel a szívvel búcsúztam el a piarista atyáktól Kecskeméten, 1992. augusztus 1-én egy utani atya segítségével, aki éppen arra ment, amerre az én utam is vitt, átköltöztem nagyvenyémi ciszterci noviciátusba, még mint jelölt, és beöltöztem, és megkezdődött a novicius év.
És közben egyetlen pillanatra sem volt kép, hogy talán mégse ezt kéne választani.
De nagy segítségem volt Lénárd Ödön atya, piarista atya, akinek az előadását hallgattam, Nagymarosi ifjúsági találkozó, és az annyira megtetszett, hogy magnó felvételen megvettem, otthon hallgattam. Később, amikor már oda kerültem, külön kértem engedélyt, hogy a kismarosi nővéreknél lakó Lénárd Ödön piarista atyának a lelki vezetését kérhessem. Ödön atyának a szeretete meg az atyai szigora az kimondatta velem, hogy most már nincs idő a halogatásra, döntenem kell, és majd a Jóisten többit elintéz, és akkor hát gondoltam, hogy akkor legyen ciszterci. És akkor vettem fel a kapcsolatot Elizeus atyával, aki azóta is a lelkivezetőm, és az ő szárnyai alatt kezdtük meg hárman a noviciátust 1992. augusztus 15-én.
Mit érez valaki, amikor pappá szentelik, illetve leteszi az örök fogadalmat?
Hát először is ugye az érzések szintjén az ember nem is tudja felfogni, csak önmagam nevében nyilatkozhatok. Elindulás, ezt tudnám legrövidebben megfogalmazni, hogy az ember azt gondolja, hogy itt most valami óriási nagy dolog történt, szubjektíve. És közben utólag kiderül, hogy tényleg óriási nagy dolog történt, de nem az individuum tekintetében, hanem az isteni hívásra való igentmondás tekintetében. Ezt akkor kezdtem így gondolni, amikor a pappászentelést követően az egyik volt rendtársam, azóta elhunyt Hugó atya, azt mondta, hogy az egyik pappászentelés után azt mondta a felszenteltnek az egyik bölcs öreg plébános, hogy kedves testvér, mindez idáig te voltál az első, mától kezdve te vagy az utolsó. És így utólag belátom, hogy Az ember fiatal papként nagyon hamar azt gondolja, hogy most megajándékozta a rendet önmagával, közben nagy butaság ez, így gondolni. A Jóisten hívására mondott igent, és beállt a szolgáló papoknak a sorával. Papá szentelésemet követően Zircen szolgáltam káplánként, ottani cserkész csapatnak is a parancsnoka lettem. Nagyon boldog kápláni évek következtek, mert sokat cserkészkedtem, fiatalokkal foglalkoztam, hitoktattam. Ez 8 évig tartott, úgyhogy ez nagy áldás volt számomra. 8 év után az egyik rendtársam idős kora miatt kérte a nyugdíjazását a szomszédos olasz falu plébánosi szolgálata alól. Akkor ott kéznél éppen én voltam, és megbizatást kaptam, hogy a szomszédos olasz falu és a hozzácsatolt Eplény lelkipásztori szolgálatát ellássam, mint plébános, és ez 4 évig tartott. És akkor tanultam bele igazából, hogy mit jelent plébánosnak lenni, és rádöbbentem, hogy abszolút te nem azt gondolja az ember a plébánosi szolgálatról kívülállóként, akár csak káplánként, mint amit plébánosként meg is él. Nem csak a lelki dolgok nehezednek ilyenkor az ember szívére, hanem az anyagi dolgok is. Azokkal való elszámolás a hívek felé, Jóisten felé, lelkiismeretünk felé, és az az ingóságoknak az ügye is, temető, templom, plébánia épület, és ez nem kis idejét veszi el a papnak, hogy mit hogyan rendezzen be, mit milyen célra használjon fel, és mit milyen ütemben újítson fel, kinek a segítségével, úgyhogy ez egy vidéki plébános számára a legtöbbször igencsak nagy kereszt, ezt így kimerem mondani.
Átkerültél Budapestre.
Most már 3,5 lesz lassan kápláni szolgálatban. Nagy megtiszteltetésnek érzem, és egyben kihívásnak is, hogy helyt tudjak állni, hogy a jó pásztor követségében járjak. Ebben még úgy érzem, hogy sokat kell fejlődnöm. Napról napra meg szeretném élni a maga mélységében, hogy kegyelem a lét, de kegyelem az is, hogy itt vagyok, és ebben a szolgálatban szolgálhatom az Urat és a testvéreket.
Itt Budapest kellős közepében vagyunk. Hogy lehet így közelíteni ahhoz az élethez, ami az eredeti szerzetesi élet volt?
Ez egy nagy titok, és Carlo Calettónak van egy könyve, Emberek közt pusztai magányban. Ez úgy már akkor is szíven ütött, amikor ennek a könyvnek a címét elolvastam. Nem azon múlik, hogy az ember hol él, és milyen keretek között, hanem azon, hogy hogyan éli meg a hivatását, karizmáját, amit a rend képvisel. A ciszterci rend Zirci apátságának a megmaradásának volt a feltétele, hogy elvállalják ki a gimnáziumi oktatást annak idején és a lelkipásztori munkát. A ciszterci szerzetes élet hármas fogadalma, mint a legtöbb szerzetben, az engedelmesség, a szegénység és a tisztaság, szüzesség fogadalma, az is a keresztségben gyökerezik. Minden megkeresztelt ember hivatást kap arra, hogy továbbadja a krisztusi örömhírt, és ezért ciszterci atyák sem tehettek mást, mint a keresztségi ígéretükhöz híven részt vállaltak az evangelizációból, tanításból és a lelkipásztori munkából. Később ebből egyfajta életmód is lett. Hármas dimenziója a magyar ciszterci életnek a monasztikus, szerzetes élet, a tanári és a plébánosi szolgálat.
Hogy valósul meg a gyakorlatban itt, a rendházban?
Mindig a rugalmasság az, ami eldönti. A külső feladatok diktálják itt a szerzetes életmódot, hogy mit, hogyan tud az ember megélni. Annak idején még egykori ciszterci rendtársam, Rajecki Benyámin professzor úr mondta, hogy ha zsolozsmázik, és közben szól a csengő, pásztori plébános volt, akkor Jóisten hívja őt arra, hogy most hagyja abba a zsolozsmát, és szolgálja ki őt a hívekben. Ha jól emlékszem, Páli Szent Vince szájából származik az a mondás, hogy ott hagyni Krisztust Krisztusért.
Azt gondolom, hogy ez egy nagy előnyt jelenthet, hogy nem minden rendben van így, hogy itt ebben a házban négy szerzetes atya él együtt, és ráadásul hasonló korúak is.
Ez egy nagy ajándék valóban, és ki azt hiszem, hogy a saját talentumai szerinti területeken szolgál, ősatya a gimnáziumban, mint spirituális, Ipoly atya az ő vezetői karizmáját nagyon jól gyümölcsöztetve, mint plébános, családokkal tartja a kapcsolatot, és felügyeli az egész plébániának az életét, vérkeringését. Én inkább idősebbekkel értek jobban szót. Dániel atya a kápolnai feladatokat látja el, és néha konyhába is besegít rendi étkezéseknél.
Mit üzennél a fiataloknak?
Magam is nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy mivel tennék jót, a szóbeli biztatással, vagy pedig az imádságos háttérrel. Azt hiszem, mind a kettőre szükség van. Kiki a saját lelki alkatának megfelelően kell, hogy cselekedjék. Van, akinek a szavát szívesebben fogadják, akár a jóra buzdító, vagy éppen a hivatás felé hívó szavát. Én magam részéről inkább a háttérimát érzem magaménak, hogy imádkozzak azokért, akiket a Jóisten valamilyen úton elindít, és hogy felismerjék az Isten szándéka szerint kijelölt hivatásukat.
A papi elmondatod mi volt és miért?
A 42. Zsoltárból Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Ez a belső szomjúság, ez továbbra is tart, és az élő Isten iránti szomjúság, amely az élő világon keresztül érkező isteni szeretetre való szomjúság is számomra, az ember testvér szeretetére való szomjúság is, és hát a teremtett világnak a tiszteletén, őrizetén keresztül is megnyilvánul az isteni hívás, és szomjazom arra, hogy a teremtő hívásának megfeleljek, igent mondjak.
Tölgyesi Alberik ciszterci atya beszélt életéről, hivatásáról.
Imádkozzunk Alberik atyáért. 129. Zsoltár. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, figyelj a szómra, fordulj felém, és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szabára. Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged. Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjőr a hajnalt. Bizony jobban, mint éjjőr a hajnalt, várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Választott népét ő váltja meg minden bűnétől. Krisztus Urunk által reméljük, hogy halandó testünk hasonlóvá lesz az ő megdicsőlt testéhez. Forduljunk hozzá a bizalom szavával. Urunk, Te vagy életünk és feltámadásunk. Krisztus üdvözítünk, törd meg halandó testünkben a bűnuralmát, hogy amint miatta a halált érdemeltük, úgy Te benned elnyerjük az örök életet. Urunk, Te vagy életünk és feltámadásunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. Szent fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg gyermekednek, Alberiknek, hogy amint feltámadásunk hitét megvallotta, az örök boldogság örömeibe is eljusson. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a lelkének, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Amen. Elhangzott műsorunkban Tölgyesi Alberik atyára emlékeztünk. Az összeállítást Tegri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!